Tájvánnal foglalkozunk, az idén rengeteg választás lesz, a bolygó fele jár majd urnákhoz 4 milliárd ember, és ebből az Egyesült Államok béli és a tájváni lesz a két leghúzósabb, legfontosabb. A tájváni már rögtön most hétvégén, úgyhogy hogy milyen erők csapnak össze, vagy mire lehet számítani. Ez dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel fogjuk megbeszélni. Szia, jó reggelt és boldog új évet!
Sziasztok, jó reggelt, boldog új évet kívánok!
No, hát gyanítom akkor, mivel választások a tajvani belpolitikáról, ejtsünk néhány szót bevezetésként, mert aztán a világpolitikai helyzetéről is formózzának kell majd beszélnünk. Mennyire megosztott a belpolitika? Tekintve, hogy egy világhatalomnak a szájában van a sziget, azt gondolhatná az ember, hogy nem nagyon vitatkoznak, hanem mindenki egységfrontba tömörül, mert rettegnek Kínától.
Na hát ehhez képest egy egészen érdekes és a tajvani belpolitikában szokatlan fordulatot vett a választási csata, ami már meglehetősen hevesen zajlik több hónapja, mert hogy a jól bevett kétpártrendszerben, vagy egy kétpártrendszeri elnöki csatákban most egy harmadik új párt tűnt fel, a tajvani néppárt, a TPP, aki indított is egy elnökjelöltet, tehát most hárman küzdenek az egyfordulós rendszerben a szavazatok relatív többségére.
Megkockáztatom, az egy Kína párti.
Nem, érdekes módon nem.
Azt hittem az anyaország valahogy az ő szervezkedése által.
Igen, hogy legyen már nekem is valami Kína barát párt felnövekedőben.
Hát, ugye itt ez alapvetően ez szerint volt leosztva a két nagy párt között, tehát a Demokratikus Progresszív Párt, aki most is adja az elnököt, és az előző két ciklusban is adta, ugye ennek az alelnöke, Lai, vagy William Lai, az, aki most a jelenlegi tudásunk szerint, ugye a választások előtt 10 nappal már nem szabad közvéleménykutatást nyilvánosságra hozni, tehát gyakorlatilag a január 3-i, 2-i adatok szerint ő volt még a relatív befutó. Ehhez képest ugye a tajpai polgármester a Kuomintangnak, tehát az egykor Kínából Mao Zedong elől Chiang Kai-shek vezetésével a szigetre menekült ellenzéki erőknek a hagyományos pártja. Ugye azt gondolnánk, hogy ők azok, akik igazán Kína kritikusak, de a történelem iróniája az, hogy a 90-es évek rendszerváltása után, tehát amikor Tajvan demokrácia lett, végül is ez a Kuomintang lett az, ami inkább a Kínával való párbeszédet hangsúlyozza, jó? Tehát így se kell arra gondolni, hogy egyesülnének holnap. Voltak ők már többször hatalmon, inkább arról van szó, hogy ilyenkor a párbeszéd, a Pekinggel való megegyezés keresése zajlik. Ez az a beszéd, amire szinte bármit mondhatnak, mindig ezt gondolják róluk a választók, tehát ők, akik hagyományosan ezt képviselik. És érdekes módon épp ezért a harmadik párt, a tajvani néppárt, Kóval, a jelöltjével, elsősorban a belpolitikai problémákra koncentrál. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen egy tajvani Bernie Sanders-t kell elképzelni, aki a fiatalok körében rettentő népszerű, a lakhatási válságról beszél, és arról, hogy milyen drága az élet a szigeten, és hogy mennyire nehéz egyről kettőre jutni. Tehát ő az, aki a nagy külpolitikai témák helyett abszolút belpolitikával foglalkozik, és nem Nancy Pelosival meg Xi Jinpinggel, hanem azzal, hogy hát hogy lehet megélni egyik napról a másikra. Ugye azt hiszem, ez jól mutatja, hogy ezeket a témákat be lehet dobni, és ugye egy olyan demográfiában él az ország, ez ugye szinte itt a régiónkban ismeretlen probléma, hogy nagy számú első választó van, tehát több mint 1 millió ember lesz, akik most fognak először szavazni. Úgyhogy innentől kezdve egyébként tényleg érdekes, hogy őket hogyan és hova viszik el, vagyis milyen szintű megszólítása lehetséges ennek a relatív nagy mennyiségű fiatalnak, és hát ők azok, akik lehajtanak a harmadik párt részéről. Tehát ez egyébként ne felejtsük el, hogy akár 6%-a is lehet a majdnem 20, picivel kevesebb, mint 20 milliós választásra jogosult tajvaninak. Uh-huh. Úgyhogy tehát ez egy izgalmas küzdelem ebből a szempontból is, és ugye egyben parlamenti választás is van. Tehát ezt tisztázzuk így gyorsan a hallgatóknak, hogy nem csak elnökválasztás, hanem parlamenti választás is történik. És ilyen megosztott eredmények mellett szinte biztosra vehető, hogy az elnök pártjának nem lesz többsége. Tehát innen megint az látszik, hogy valamiféle koalíció, vagy ellenzéki koalíció valami más lehet. Ugye megpróbált egyébként a két nagy ellenzéki párt, a Kuomintang és a tajvani néppárt összeállni novemberben. Képzeljétek el, ezt egy tévévitában, egy élő tévévitában próbálták meg.
Az igen.
Az kemény próbatétel, igen.
Igen.
Na most itt a kamerák keresztüzőben akkor bútorozzunk össze, elvtársak. Érdekes kezdeményezés.
Látjuk, hogy más kampány tanácsadók dolgoznak arra felé, mint erre felé. Hát minden esetre ugye az lett a vége, hogy élőadásban összevesztek azon, hogy ki lenne,
ahogy ez várható,
lenne az alelnök. ami hát ugye egy harmadik pártnál mindig nettes, ha összeáll az establishment pártokkal, tehát egyébként a vitából rosszabbul jött ki a tajvani néppárt, de a lényeg az, hogy nem sikerült az ellenzéki összefogás, aztán ez még nem jelenti azt, hogy egyébként adott esetben a választás előtti napon, vagy valamilyen más módon valaki nem kér szavazatokat a másiknak, vagy a parlamentben, aztán meglátjuk, mi történik. Tehát itt nagy taktikai szavazások lesznek, igen, ez egész biztos, és ennek van is hagyománya arra felé is.
A világ egyébként figyeli, hogy mi a tajvani választások eredménye, vagy nem kell figyelni, mert hogy mindenki retteg Kínától Tajvanon belül, és a külpolitikában nem lesznek úgysem irányváltások.
Pont az a furcsa nekem, hogy én azt gondolnám, hogy Kína, mármint az egy ország, nagy erőkkel próbálja befolyásolni itt a választásokat. Tehát, hogyha egy Oroszországnak sikerült az amerikai billenteni,
akkor
vagy
a
bele,
kínai hekkerek hát, miért nem tudják átfordítani a tajvani, igen, polgárokat?
Abszolút, abszolút. Hagyománya van a kínai beavatkozásnak, és ezt fel is tárták a korábbi választások után is, tehát mindig látjuk ezt. Ugye itt nem olyan régen volt, amikor jelentették, hogy napi több millió kibertámadásnak van kitéve Tajvan Kína irányából, és az a helyzet, hogy a mostani választás úgy tűnik, hogy egy olyan inflexiós pont, amikor a kínai beavatkozás szofisztikáltsága nőtt. Tehát nem mennyiségi, hanem minőségi módon próbálnak beavatkozni, tehát nem egyszerű dezinformációkkal, hanem például az egyik legnagyobb narratíva az, hogy az amerikai szövetségesben való elbizonytalanítás. Tehát nem közvetlenül azt mondják, hogy erre a jelöltre szavaz, vagy arra a jelöltre szavaz, hanem azt mondják, hogy hát Amerika nincs is. Tehát igazából a tajvani választók lelkét próbálják szépen lassan enni, szavazni, hogy előbb-utóbb, és lehet, hogy ez nem a mostani választáson lesz, előbb-utóbb azt mondják, hogy na jó, azért inkább akkor egyezünk ki Kínával. Tehát inkább egy ilyen irányba megy most már a befolyásolás, hogy egyszerűen egy olyan politikai környezetet teremteni, ami majd kitermeli a saját kompromisszumkész pacifista jelöltjeit. Tehát egy egészen érdekes változáson ment át. Most itt hosszan lehetne csevegni, hogy akár a könyviparban is hogyan nyomulnak be a kínaiak választási politikai célokból, de tényleg ez az egyik ilyen klasszikus esete a választási beavatkozásoknak, úgyhogy erről szerintem majd még biztos, hogy most is elég sokat hallani, hogy ez hogy történik. Hát itt a fizikai nyomasztástól, tehát ugye a röpködéstől egészen addig, hogy tényleg az ilyen nagyon finom társadalmi megosztó üzenetekig mindent
átadnak. Hát igen, meg hát azért Kína direktbe is nyomást gyakorol, mert ugye alig köszöntött be az új esztendő, Xi Jinping már jelezte, hogy Tajvan Kína elidegeníthetetlen része, és boldog új évet 2024.
Minden mellett, igen.
Igen, tehát egyrészt volt ugye ez a beszéd is, másrészt ugye nem sokkal korábban jelentette, vagy hát fogalmazott úgy, hogy a tajvani egyesítés generációról generációra száll, de ez így nincs helyesen. Magyarul, hogy ezt most már nem kellene tologatni olyan nagyon sokáig. És ugye kiderült utólag, hogy a Biden-Szit találkozón is elhangzottak hasonlóan markáns megjegyzések. Tehát innentől kezdve egyébként az a kérdés, amit úgy fogok fogalmazni a mi szakmákban, hogy ez a szilícium pajzs, ez vajon tartja ezt a pajzsot Tajvan fölött, vagy sem?
Igen, erre figyelj, egy érdekes felvetés ezzel kapcsolatban, ha már a szilícium pajzs. Uh-huh. Ugye senkinek sem érdeke, most Kínának sem, hogy megtámadja Tajvan, mert a félvezetőipar elég markáns ott, és ez ilyen öngold lenne. De azt kérdezze a hallgató, hogyha a chip és technológia import korlátozások miatt Kína megtorpan a fejlesztésben, ez nem fogja háborúba sodorni Tajvannal, mielőtt az USA visszaállítja a kontinentális gyártó kapacitását. Ez egy érdekes felvetés, mert ugye szilíciumpajzsról beszéltél, és ez egy előre véd, de hát lehet egy olyan helyzet, hogy sürgetővé válik, hogy akkor az ott lévő gyártó kapacitásokra rátegye Kína a kezét. Tehát lehet-e fekete hattyú a világpolitikában egy kínai-tajvani konfliktus, ami hasonlóan váratlanul robbanhat ki, mint mondjuk az ukrajnai háború.
Ugye mondom, fognám meg ezt a jó kérdést, hogy egy picit gondoljunk vissza 2022. februárra is, hogy nem biztos, hogy a racionális nyugati döntéshozók még ismerve is az orosz erőforrásokat elindították volna a háborút. Tehát az, hogy Kínának rosszat tenne az, hogyha a félvezető ipar bedől, igen, de lehet, hogy nekik megéri ez az áldozat, ha éppen Xi Jinping kommunista a kiskártya felől nézzük. Uh-huh. Tehát, hogy ezt egyre nehezebb eldönteni, hogy mi logikus Pekingben, vagy mi a pekingi racionalitásnak az a 150 változója, amit egy ilyen esetben figyelembe vennének. Tehát ez eleve nehezíti a felkészülést. Másrészt pedig tényleg az amerikaiak dolgoznak azon, hogy ugye kihelyezzenek megfelelő gyártósorokat. Harmadrészt bármilyen támadás esetén abban azért elég biztosak lehetünk, hogy olyan nincsen, hogy Tajvanra szépen besétálnak a kínaiak és elviszik a gyártósorokat. Tehát persze, ilyen forgatókönyvet én még nem láttam. Tehát ezt mindenképp megakadályoznák. Ugye nagyon érdekes, vannak különböző háborús szimulációk, forgatókönyvek, felkészülési változatok. És ebben az egyik legnagyobb amerikai think tank, a CSIS csinált egy 24 verziósat, amiből egyébként, ha jól emlékszem, akkor 20-ban vagy 21-ben egyértelmű szövetséges győzelem van, és itt hangsúlyozom, hogy ez nem amerikai, hanem tényleg szövetséges győzelem Japánnal és másokkal együtt.
Jó, de az nagyon rosszul hangzik, ha a japánok is belebonyolódnak ebbe, meg mindenki, még akkor is, hogyha győznek, de milyen áron, ugye?
Ugye ezeknek mind az a lényege, hogy a forgatókönyvek mentén megmutassa, hogy mi az a azért már limitált számú képesség, tehát mondjuk 3-5 olyan képesség, amit tényleg fel kell izmozni, meg kell erősíteni ahhoz, hogy a kínaiak elhiggyék, hogy nem éri meg a támadás. Tehát ez egy picit erről szól. Ugye ez az, ami az ukrán seregnél így utólag látjuk, hogy nem sikerült a 2014-es krími annexió óta valamit úgy felizmozni, hogy az oroszok elhiggyék, hogy túl kockázatos a támadás. Ugye ez itt lehetséges, hogyha még van esély. És itt tudnék visszakötni a belpolitikához, hogy elképesztően két táborra szakadt a nyugati megfigyelők köre is, mert az egyik azt mondja, hogy ugye hát nem lenne jó, hogyha hagyományosan Kína barát jelölt nyerne, mert hát most amúgy is nagyon feszült a hangulat, még a másik azt mondja, hogy ha a Kuomintang nyerne, az azért lenne szerencsés, mert akkor ugye mégiscsak egy picit pacifikálják a viszonyt, és több idő van felkészíteni Tajvant egy következő, mondjuk úgy, hogy rázósabb időszakra, tehát mondjuk mi van, hogyha ez időnyerést jelent. Tehát ilyen szempontból is igazából teljes a sakkozás és az alternatív sakkozás, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy valamelyik jelölt egyértelműen jó vagy rossz. Nyilván az USA nem is teszi le a voksot hivatalosan, azért ki lehet venni, hogy a demokrata pártak.
Hát figyelj, én olvastam ilyen katonai elemzéseket, imádom ezeket a háborús játékokat idézőjelbe téve, és hát gyakorlatilag nekem az a benyomásom, hogy ugye Tajvan gyakorlatilag évtizedek óta arra készül, hogy jönnek a kínaiak és partra fognak szállni. Gyakorlatilag az egész ország egy ilyen nagy bunker, tehát ilyen hegygyomrából felszálló F-16-osok.
Gyakorolják a lakosság, hogy mit kell tenni, igen, hogyha mindenki, háborús.
Igen. Tehát, alakul. Hogy azért ez egy kemény dió, még Kínának is.
Így van. Tehát abban szinte mindenki egyetért, hogy most ebben az évben például Kína még nem rendelkezik azzal a kapacitással, ami ahhoz kéne, hogy a partra tudjon szállni. De azban is egyetértünk, hogy Tajvan egyébként azért nem, mondjuk úgy, hogy nem a megfelelő mixel rendelkezik ahhoz, hogy a jelenlegi kínai és a növekvő kínai képességeket el tudja hárítani. Tehát itt is az a kérdés, hogy ugye mi az, amit már a vízen megtámad, mi a légvédelem terén, és mi az, amit szárazföldön kell, mi az, amit az USA tud. Itt ugye a hajó elhárító rakéták nyilván egy egész más új kategóriája. Tehát ebben igazad van, biztos, hogy nem egy könnyű dió, nem egy D-Day, tehát ez annál egy jóval nehezebb, jóval bonyolultabb, tehát gyakorlatilag a világ történelem legbonyolultabb partra szálló hadművelete lesz, ha ez egyszer valaha elindul.
És ha sikeres lesz, hanem biztos tanítani fogják a katonai akadémiákon, mert hát ugye a tajvani szoros 160 kilométer széles, tehát egy partra szálló erőt oda azon keresztül átvinni nem kevés embert, az valami bűvész trükke legyen.
Hát és azt láthatatlanul nem lehet, és éppen ezért fontos, hogy előtte számoljunk azokkal a verziókkal, hogy teljes blokkád alá vonják Tajvant. Tehát mindenféle más egyéb megfejtések és megoldások szerintem még következnek, mielőtt bármelyik kínai vezető eljut oda, hogy akkor tényleg megnyomja a nagy piros gombot, ami nincs kizárva, hogy elnézve a történet folyását, de még előtte fogunk látni eszkalációs lépcsőket. Úgy, hogy egyébként most már eljutottunk oda, hogy a lakosság 66%-a kizárólag tajvaniként identifikálja magát, és 28% mondja azt, hogy ő tajvani és kínai. És mindössze 4% az, aki azt állítja magáról, hogy ő kínaiak. Tehát innentől kezdve még ha sikerül is Kínának, azért akkor az egész megszállás az egy csúnya történet lesz. És nyilván akkor az már azt jelenti, hogy az Egyesült Államok valahogy vereséget szenvedett, ami egy egészen másik és új világtörténelmi szakaszt nyitna. Szerintem lehet, hogy erről is fogunk látni filmeket, de bízunk a szövetségesi rendszerünknek a bölcsességében.
Hát más nem nagyon tehetünk. Igen, más nem nagyon tehetünk, mert az amerikaiak a Tajvannal kapcsolatban vereséget szenvednek, akkor senki nem veszi őket komolyan. És ez egy ilyen láncreakciót indíthat el biztonságpolitikai szempontból. Oké, nagyon szépen köszönjük, Botond, az összefoglalót. Fogunk még beszélni szerintem Tajvanról is, meg egyéb témákról is veled. Úgyhogy köszönjük, és akkor szép napot kívánunk.
Szép napot, szia!
Szép napot, jó évet nektek is, hallgatóknak is. Sziasztok!
Dr. Feldi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk Tajvanról. Ez volt a második része az Adóvilágnak.